Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat is.
Hogy lehetett átvenni egy akkora hivatalt, mint a gazdasági versenyhivatal április közepén, a kijárási korlátozások kellős közepén, amikor a legtöbbünk mozgás szabadsága a bejárati ajtótól a fürdőszobáig meg oda visszaterjedt?
A jó Isten megsegített. Illetve tervszerűen is készültem rá, hiszen 6-án, amikor az esküt letettem köztársasági elnök úr előtt, akkor világos volt, hogy milyen munka vár rám. Egyrészt a volt helyemen, tehát ott is kellett egy átadás átvételi eljárást lefolytatni, illetve
a közbeszerzési hatóság.
Így van, és a gazdasági versenyhivatalt is át kellett venni az elődömről, dr. Juhász Miklóstól, aki alkotmánybíró lett időközben, és hát nagy tisztelettel gondolok rá ezúton is, mert egy működő hivatalt kellett átvennem tulajdonképpen az átadás átvételi eljárás teljes alaposságával, és hát 22-én írtuk alá végül az átadás átvételi dokumentumokat.
Program tervező matematikus az eredeti végzettsége, közgazdász szakképesítése, de nem jogász. Hogy jön a versenyjoghoz, a versenyhivatalhoz? Hogy vezetett ide az út?
Hosszú az életút természetesen. 2004-ben, amikor Magyarország az Európai Unió tagjává vált, akkor minden önkormányzatban, minden állami szervnél, az ajánlatkérőknél az új közbeszerzési törvényt be kellett vezetni, azaz a jogharmonizált új közbeszerzési törvény szerint kellett dolgozni, mert 1995-től már létezett közbeszerzési törvény, de 2004-ben volt az a fordulópont, amikor ugye EU-s jogharmonizált törvények, szabályok alapján működtünk, és hát akkoriban én Zalaegerszeg megyőjúvárosnak a gazdasági bizottságát vezettem önkormányzati képviselőként, és polgármester úr, dr. Gyimesi Endre, nagy hálával gondolok rá azóta is, úgy gondolta, hogy megtisztel azzal, hogy a Zalaegerszegi beszerzési testület vezetését rám bízza. Hamarosan kiderült, hogy tulajdonképpen a közpénzek elköltése, tervszerű elköltése közbeszerzési eljárások útján az nem áll olyan távol tőlem. Ezért aztán 2010-ben bekerültem a közbeszerzések tanácsába is, és hát 2010 óta vagyok tanácstag, majd 12-ben alelnök lettem, és 2015-ben választott a tanács az elnökévé, és a hatóság, vagy a törvény úgy szól, hogy a tanácselnök egyben a hatóság elnöke is, azóta vezettem a közbeszerzések hatóságát, a közbeszerzési hatóságot, és úgy gondolom, hogy erről a területről érkezvén a versenyért dolgozunk, akkor is, hogyha a közbeszerzés területen dolgozik valaki, vagy hogyha a versenyjogi területen dolgozik valaki, tehát sorrendben én vagyok a negyedik gazdasági versenyhivatali elnök, és én a közbeszerzések világából érkeztem. Az egyik kedves ügyvédismerősöm ezt meg is jegyezte. Tehát van egy várakozás velem szemben, méghozzá az, hogy a közbeszerzések útján elköltött közpénzeket azt valóban versenyben tegyék az érdekeltek, és tulajdonképpen azok a jogsértések, amelyek a versenyjogban előfordulhatnak, hogyha közpénz elköltés útján következnek be, azok még súlyosabbak. Tehát van egy várakozás, és én szeretnék is ebbe előre lépni, tehát a közbeszerzési kartelezés felderítésébe, vizsgálatába szeretnék előre lépni, mert végül is a magyar emberek, a fogyasztók javára történik mindez.
Össze lehet foglalni röviden és érthetően, hogy mi jellemzi a magyarországi közbeszerzést ma?
Álláspontom szerint nem lógunk ki egyáltalán az Európai Uniós sorból, hiszen az Európai Bizottság minden évben közzéteszi a belső piaci eredménytábláját, amelyben többféle mutatóval rangsorolja az országokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar közbeszerzéseket a 100%-os átláthatóság jellemzi hosszú évek óta. Van egy lassulás a közbeszerzések odaítélésében, tehát a bontástól számítva a szerződés kötésig, ez az időtartam, ez az elmúlt években növekedett. Elmondhatom, hogy az átlagos 120 nap fölé emelkedett 80-ról, ebbe gyorsulnunk kell. bürokrácia csökkentéssel, párzonságok felszámolásával, alaposabb előkészítéssel, ebbe van mit gyorsulnunk. Kifejezetten jól állunk a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásoknak a százalékos arányában, hiszen az évek óta 5% alatt van, ezt a közbeszerzési hatóság 5% alatt tartotta, illetve megelőzési céllal az ajánlatkérőknek olyan konferenciákat, olyan közbeszerzési akadémiai képzéseket tartottunk, amivel ők inkább a nyílt eljárást választották, nem ezt az zárt típusú hirdetmény nélkülit. Amiben még van mit javulnunk, az pedig az egyajánlatos közbeszerzéseknek az aránya, amelyben meg kell, hogy mondjam, hogy van vita, mérési vita van hazánk és az Európai Bizottság között, hiszen szerintem, álláspontom szerint az Európai Bizottság egy hiányos adatbázisból rossz módszertannal méri ezt a mutatót 41%-ra. Ez egy javuló mutató egyébként, most már 30 fölül jövünk le, és 24%-a az összes közbeszerzéseknek darabszámra az egyenletes közbeszerzések és eljárásoknak az aránya. Ha ezt tovább javítjuk, akkor álláspontom szerint a magyar közbeszerzések ugye teljesen rendben van.
Az egyajánlatos közbeszerzés az, amit a köznyelv úgy hív, hogy ezt X-re írták ki eleve?
Nem, mert amit X-re írnak ki eleve, az támadható. És a piac azt meg is szokta támadni, tehát hogyha valakire rászabtak egy közbeszerzési eljárást, akkor a piac összes szereplőinek megvan a joga, hogy azt a kiírást megtámadja. Ugyanígy megvan a joga a közbeszerzési hatóság elnökének, az utódomnak, ugyanígy megvan a joga bármelyik irányító hatóságnak, ha esetleg Európai Uniós pénz van benne az eljárásban, vagy finanszírozza ezt a szerződést. Tehát akkor támadhatóvá válik. Egyébként ez fenn is akadhat az ellenőrzési rendszereken, mind a miniszterelnökség folyamatba épített ellenőrzésén, vagy a közbeszerzési hatóság hirdetmény ellenőrzésén is fennakadhat, hiszen valamennyi meghirdetett közbeszerzési eljárás átmegy a közbeszerzési hatóság kollégáinak a kezén, és jogi lektorációt végeznek. Ez azt jelenti, hogy ha a versenykorlátozó kiírások egyszerűen fennakadnak és támadhatóak. Az egyenletes közbeszerzések ugye az más, mert a legjobb szándékkal kiírt eljárásban is előfordulhat az, bizonyos piaci sajátosságok miatt, hogy bizony többen érdeklődnek, többen kiveszik a tendert, de csak egy érvényes ajánlat érkezik, vagy összesen egy ajánlat érkezik. Ezt nevezzük egyenletes közbeszerzési eljárásnak.
Ha gyorsítják a közbeszerzési eljárások folyamatát, nem kerülnek ki belőle olyan ellenőrző pontok, amelyek egy hibás rendszerben, hibás rendszert meg tudnak állítani? Ha valami gyorsul, akkor több a hiba lehetőség benne, nem?
Nem feltétlenül. A gyorsítás az érthető úgy, hogy alaposabb, precízebb, pontosabb előkészítés és a párhuzamos ellenőrzések kiiktatása.
Miért van most párhuzamos ellenőrzés?
Tulajdonképpen sok a szereplő, mert egy adott közbeszerzési eljárásod sok szervnek van köze. Hiszen van
és mindenki abba, elvégzi a maga dolgát.
Mindenki elvégzi a maga, a jogszabályok adta dolgát, mindenki egyébként jó fej, mindenki egyenként alapos, precíz, de összességében, ha egymásra pakoljuk ezeket a határidőket, akkor nő az eljárás hossza, illetve ha nem alapos az előkészítés, akkor maguk az ajánlatkérők tudják számos kérdéssel lassítani a folyamatot. Hiszen, hogyha mondjuk 6 érdeklődő ajánlatkérő egyenként fölrak 20 kérdést, az 120 kérdésre kell úgy válaszolni az ajánlat kérőnek, ha 6 ajánlattevő így felrakja a kérdéseit, hogy lényegében mindent mindenhova meg kell küldeni, és ez több napot is igénybe vehet, és ez mind-mind növeli az eljárás időt.
Az ajánlatkérők munkája, képzettsége, jósága az megfelelő most? Tehát aki kiírja a közbeszerzési eljárást, ugye azt hívjuk ajánlatkérőnek.
Így van, álláspontom szerint megfelelő, de őket segíti körülbelül 900 olyan felelős akkreditált közbeszerzési szakértő is, aki pont arra esküdött fel, hogy szabályosan segíti elő a közbeszerzési eljárások jogszerű lebonyolítását. Tehát kevés az a tagállam az Európai Unióban, ahol ennyi szakember segíti a közbeszerzést, és ezért fizetnek is egyébként, tehát a projektenként el van különítve néhány 1% mondjuk arra, hogy minden rendben legyen jogilag is a közbeszerzési eljárással.
Azt mondta, hogy a közbeszerzési eljárások átláthatók Magyarországon, és nem lógunk ki az Európai Unióból. Ez azt is jelenti, hogy minden forint a leghasznosabban költődik el a közjavára?
Nem, ez egyáltalán nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy nincs eltitkolt információ az ajánlattevők elől. Tehát az ajánlatkérőknek minden információt rendelkezésre kell bocsájtani. Még azt is, hogyha ő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat egy adott ajánlattevővel, erről a tényről is neki dokumentumot kell közzétenni és feltölteni olyan felületre, hogy az egész piac láthassa, hogy ő miért, mondjuk műszaki sajátosság miatt, rendkívüli sürgősség miatt, szerzőjogok miatt tárgyal csak egy ajánlattevővel, tehát teljesen átlátható a rendszer. A hatékonyság tekintetében hát ott kezdődik a dolog, hogy egyáltalán mit akar beszerezni az ajánlatkérő. Hasznos-e az számára? Mi volt a megvalósíthatósági tanulmányban, a költséghaszon elemzésben? Az ott dől el. Természetesen a közbeszerzési törvény is előírja azt is, hogy a közbeszerzéseket nem csak jogszerűen kell lebonyolítani, hanem hatékonyan is. Tehát az egy fontos alapelv, hogy az átláthatóság, az esélyegyenlőség mellett fontos alapelv, hogy az adófizetői forintokat hatékonyan költsük el, azaz adott egységből több műszaki tartalmat, nagyobb minőséget, vagy adott műszaki tartalom mellett a legjobb ár értékalányt válassza az megrendelő ajánlatkérő.
Ebben sem lógunk ki az Európai Uniós átlagból, már ha van értelme ilyen átlagot.
Álláspontom szerint nem lógunk ki az átlagból, noha vannak nagyon hát ilyen populáris összehasonlítások, amit nem is szabadna megtenni, hogy egy kilométer autópálya mennyiből épül, mennyiért épül Horvátországban, meg Magyarországon, mindenféle összehasonlítások. Minden autópálya építés más. Ott ugye, tudni kell a műszaki tartalmat. Lápos területen megy, sziklába kell válni, hány műtárgy keresztezi, tehát azért ezzel csinyán kell bánni az ilyen összehasonlításokkal. Nem úgy lehet összehasonlítani két építés beruházást, mint mondjuk két ugyanolyan paraméterű egészségügyi drága berendezést. Mert ott egyszerűbb eldönteni azt, hogy túlárasztak-e valamit mondjuk, csaltak-e.
Hogy lehet egy korrekt összehasonlítási alapot csinálni akkor, például autópálya építésre, ha az nem működik, hogy itt ott alagút van, itt meg lápos terület, vagy fordítva, és nem lehet összehasonlítani?
Ugye a közbeszerzési eljárások előkészítésének az egyik kulcsmomentuma a jó műszaki leírás. Az pedig nem lehet jó, hogyha nincs alapos és pontos tervezés. Ha alapos és pontos kiviteli terv készül, és minden lényeges körülményt feltár az adott területen az építésberuházással kapcsolatban, azaz még a régészeti eljárástól, az aknamentesítéstől kezdve, mondok most itt példákat, akkor az minél alaposabb és minél jobban meg tudja becsülni a bekerülési költségét, azaz az értékét, a becsült értékét annak a munkának, az védi az ajánlatkérőt, akkor ha ki is nyitja majd a versenyt, és megvalósul egy nagy verseny, akkor is tudja, hogy körülbelül hova kell, hogy kell érkezni az ajánlatoknak. Tehát az alapos előkészítés az kulcsfontosságú e tekintetben.
A figyelmeztetést adtak ki már a koronavírus járvány alatt, most már mint hivatali elnök a koronavírus tesztekkel kapcsolatban, és az otthon elvégezhető koronavírus tesztre helyezték a hangsúlyt. Mi volt a probléma ezzel?
Hát ezzel a nagyon egyszerű dologról van szó. Az otthoni koronavírus tesztekkel kapcsolatban azért kellett figyelmeztetnünk a fogyasztókat, mert amennyiben egy gyors tesztet vásárolnak, akkor annak a csomagolásából, vagy a használati útmutatójából, ha önellenőrzés célra vásárolják ezt, akkor a irányadó jogszabályok alapján ki kell, hogy derüljön pontosan a gyártó, van-e rajta CE jelölés, az általános szerződési feltételek ott vannak-e, a vállalkozással kapcsolatban volt-e valamilyen levelezés, tehát hogy miután Magyarországon egy engedélyezési eljárásnak legalább 6 hónap az ideje, valószínűsíthető, hogy nincs olyan koronavírus teszt forgalomba, otthoni koronavírus teszt forgalomba, amely megfelel ezeknek a kritériumoknak, tehát hazánkban nincs ilyen forgalomba, nem zárunk ki, hogy külföldről be lehet ilyet hozni, ezért nagyon fontos, hogy az így megvásárolt termékekkel tisztában legyen a fogyasztó, és hogyha úgy hirdetik ezeket a termékeket, hogy mondjuk megkérdőjelezhető a termék megbízhatósága, tehát ha például azt hirdetik, hogy 99,6%-ra megbízható tesztet ad, az eleve nem jó, hiszen hallhattuk az operatív törzsben dolgozó szakemberektől, országos tisztifőorvos asszonytól, meg a megszólaló hát egyetemi professzoroktól is, hogy nagyon keveset tudunk a vírusról, és hallhattuk azt is, hogy milyen olyan laboratóriumi vizsgálatok vannak, amik nagy valószínűséggel kimutatják pontosan, hogy valaki elkapta-e, aztán meg kell ismételni, ezért aztán az otthoni tesztekkel kapcsolatban azok a vállalkozások, amelyek olyan dolgokat ígérnek, amelyek hát nem biztos, hogy megfelelnek a tudomány mai állásának, és hát ezzel kapcsolatban fogyasztók félrevezethetőek, nekünk fel kell, hogy hívjuk a figyelmüket erre, és a GVH-nak az egyik fontos feladata, ha ilyet tapasztal, akkor minimum, hogy a figyelmét felhívjuk a fogyasztóknak, hogy tisztában legyen az üzleti modellel.
Magyarán nem kell mindent elhinni.
Nem kell mindent elhinni, és megvannak.
Ami nem valószínű, az valószínűleg nem úgy van.
Így van, és hogyha furcsaságokat észlel mondjuk a reklám tevékenység kapcsán, az abban szereplő tartalmat, most jelen esetben az otthoni koronavírus tesztekkel kapcsolatban, könnyedén le tudja ellenőrizni, hiszen ha fölmegy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet az OGI-nek a honlapjára, ott elérhetőek a termékek forgalmazásával kapcsolatos információk.
Az Alzahu vagy cseh anyavállalata befizette már a 862 millió forint versenyfelügyeleti bírságot, vagy perre mennek?
Tudomásom szerint nem fizette be, de nincs összefüggésben a bírósági felülvizsgálat, meg a bírság befizetése, hiszen a bírságot be kell fizetni, az nem fellebezhető. Nyilván kérhető azonnali jogvédelem bíróságtól, hogy a befizetést függesszék fel, de ezt a bíróság csak ritka esetekben adja meg. Azért érdeke befizetni egy eljárás alá vonnak, aki valószínűsíthetően jogsértést követett el, és az majd kiderül a bíróságon, hogy igaza volt-e a versenyhivatalnak, vagy a eljárás alá vontnak lesz igaza. Azért kell befizetnie, mert ha nem fizeti be, akkor nyilván a bírságra rakódó késedelmi kamatok is felmerülnek, tehát érdeke, hogy elutalja. Mint ahogy ha bírósági döntés születik jogerősen arról, hogy vissza kell ezt a pénzt fizetni, akkor a gazdasági versenyhivatal is intézkedik arról, hogy a központi költségvetésbe kerülő bírság visszakerüljön a adott céghez, egészen addig, amíg el nem dől a bíróságon az, hogy kinek van igaza. Hiszen valamennyi döntésünkben benne van, hogy valószínűsíthetően megsértette a jogszabályt. Tehát így látta a versenytanács, amelyik 3 vagy 5 főből áll, tehát nem én döntöm el, ezeket a döntéseket nem én készítem elő és döntöm el, ez nagyon fontos, tehát nem egy emberre van ez bízva, hanem egy komplett tanács látja úgy, hogy versenyjogilag itt történt egy jogsértés. És hát ha ennek van bírság vonzata, amit törvény szabályoz, hogy hogyan kell kiszámolni, és maximális a törvény, és kiszabja, akkor azt érdemes mindenkinek befizetni, függetlenül attól, hogy majd hogy dől el a jogerős felülvizsgálat.
Hogyan aránylik egy versenyfelügyeleti bírság a versenytilalmi tevékenységgel elérhető profithoz? A köznyelv azt szokta mondani, hogy bőven beleszámolják a bírságot, és még akkor is nagy profitot visznek haza.
Hát azt nem tudom, hogy bőven beleszámolják-e a bírságot. Az nem jó taktika álláspontom szerint, hogy bőven számoljuk bele a bírságot. Tehát az a jó felelős vállalkozói magatartás, amelyik megelőzi a bírságot, és nem követi el a jogsértést. Egy biztos, hogy több számról is beszélhetünk itt. Maga a bírság kiszámolására a törvény iránymutatást ad, bonyolult képletek alapján ki lehet azt számolni, de tulajdonképpen az előző év nettó árbevételének a legfeljebb 10%-ában maximálja a törvény a bírságot. Annál nagyobbat nem lehet kiadni, tehát nem az a célja a kiszabott bírságoknak, hogy ellehetetlenítse az adott vállalkozást, ezért is maximálta a jogalkotó, hanem azért, hogy ez egy nagyon komoly intőjel, visszatartó erő, hogy legközelebb ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy jogsértést követel, és hatszor gondolja át, hogy milyen üzletpolitikát folytat.
De ugye nincs a felelősség következő évben, ha ugyanazt a politikát folytatja, megint ugyanezt megbírságolja.
Előfordulhat, hiszen érkezhet ellene újra panasz, közérdekű bejelentés, és előfordulhat, hogy ha nem is ugyanabba az ügybe, de egy új versenyfelügyeti eljárást kell, hogy indítson majd a versenyhivatal. Ezért nagyon fontos, egy felelős cégvezető az mérje fel a kockázatokat, tehát hogy a folytatott üzleti modell az megfelele a jogszabályoknak. És hogy több számról is beszélhetünk. Ugye van egy olyan időszak, amíg jogsértést követel egy cég, ezen időszak alatt is ki lehet számolni olyan fogyasztói kárt, okozott kárt, amiről van értelme beszélni. Ki lehet számolni azt is, hogyha bírságol a gazdasági versenyhivatal, és bekerül a központi költségvetésbe, akkor mennyiben jó ez a fogyasztónak? Ki lehet azt is számolni, ahelyett mondjuk, hogy azt mondaná a cég, hogy ő kompenzál valamennyit, és visszajuttatja a fogyasztóknak, mert volt ilyen repülőtársaság mondjuk, aki elismerte a jogsértést, és azt mondta, hogy valóban ez a szolgáltatásom ez nem volt teljesen korrekt, ezért visszafizetek a fogyasztóknak, mert kimutatható, hogy mely időszakban hányan vették igénybe a szolgáltatást, és visszajár ennyi meg ennyi pénz. Ilyen is van. Tehát úgynevezett kötelezettségvállással zárult az a döntés, és ezt jó néven vették a fogyasztók, hiszen nem kellett közérdekű perben vagy más egyéb módon esetben a kárukat visszatérítetni, hanem maga a vállalkozás jutott erre, hogy legjobb, hogyha visszatérítem, mert jogszerűtlenül beszedett pénz, az nem áll érdekembe. És hát lehet arról is beszélni, hogy mi történt volna akkor, hogyha nem lép közbe a versenyhatóság, a gazdasági versenyhivatal, és tovább folytatja a jogsértést néhány évig a jövőben. Erre is van egy matematikai módszer, úgynevezett ex ante impact assessment management-tel ki lehet azt számolni, hogy előre tekintve a jövőbe, ha nettó jelen értéken lediszkontálom a jövőbe okozott kárt, de tudjuk, hogy nem fog megtörténni, akkor mennyi kártól óvom meg a fogyasztókat. Tehát erről a számról is van értelme diskurálni, megbeszélni, nem csak a bírságról. Noha a hírekben mindig ugye az szerepel, hogy jogsértés gyanúja, és ennyi bírság, vagy eljárás bírság.
Az, hogy ebben az esetben egyetemlegesen kötelezték a hazai leánycéget meg a cseh anyavállalatot, ez azt jelenti, hogy az összes létező piacán, még Csehországban is mostani döntés, magyar döntés szerint kell a jövőben működnie? Vagy csak idehova vonatkozik rá?
Ez a magyar piacra vonatkozó döntés, lévén, hogy egy cseh anyavállalatról, egy vállalatcsoportról van szó, akinek van egy magyar leányvállalata, így született meg ez a döntés, tehát mindkét cégre vonatkozóan. Ugyanakkor érdemes a cégnek mérlegelni nyilván azt is, hogy a cseh piacon mi fog történni, hiszen nem kizárt, hogy a cseh versenyjogi hatóság is indíthat egy panaszbejelentés kapcsán bármit. Most itt konkrétan gondolom a Black Friday akcióra kérdezett rá, tehát ha ott rossz kereskedelmi gyakorlatot folytatott a cég a magyar piacon, akkor bizony érdemes hát átgondolni azt, hogy más piacokon mit folytat, hiszen egy olyan internetes hát szolgáltatásról van szó, ami határokon átnyúló nyilván, tehát nem csak magyar piacról van értelme beszélni, illetve olyan is létezik, hogy maga a vállalkozás az Európai Bizottsághoz megy el, pont engedékenységi kérelem, mert tudja azt, hogy több országban jelen van, és a jövőre nézve hát vállal szintén kötelezettségeket, hogy mit nem fog elkövetni, milyen jogsértést. Mm-hmm. Ennek is van értelme.
Két évre önként vállalt kötelezettséget egy bizonyos magatartásra. Mi ez a két éves szabály? Utána visszatérhet az eredeti tevékenységéhez, az eredeti üzletpolitikájához?
Mi az a két éves szabály? Hát az egy kialkudott időszak a versenytanáccsal, ezek szigorúan szabályozott jogi folyamatok. Tehát gyakorlatilag egy adott konkrét ügyben nyilvánvalóan az eljárás alá vont, úgy érezte, hogy két év alatt tudja bizonyítani mindazt, hogy ő elkerüli a korábbi jogsértéseket.
Hogy jó fiú lesz?
Valószínűleg. Igen.
Tehát akkor most azt mondhatjuk, hogy két évig nem fogom látni az eddigi Black Friday akciókon megszokott fordulatokat, hogy 80% mindenre, meg ilyesmit?
Ha betartják, igen.
Ha betartják, ha nem tartják be, akkor...
Hát akkor ellenőrizzük nyilván, hiszen az ilyen vállalásokat leszoktuk ellenőrizni. Ma is kijött olyan döntés, hogyha, ami arról szól, hogy módosított a versenyhivatal egy fúziós határozatot, azért, mert nem kapott hiteles adattartalmat, meg információkat.
Ez a Digi ügye.
Igen, és egy eljárási bírságot állapított meg a versenytanács, aminek az az üzenete, hogy hát igenis, a fogyasztók érdekében végzett tényfeltáró munkát hiteles adatokkal kell mindig elősegíteni. Tehát együtt kell működni a hivatallal. Ez azt jelenti.
Mi lehet az értelme, hogy a hivatallal nem pontos vagy nem hiteles adatokkal kommunikál egy társaság? Amikor valószínűleg előbb-utóbb kiderül. És akkor vissza lehet menni a döntés elejére.
Hát ez lehet adminisztratív tévedés. Én nem mondom azt, hogy ez rossz szándékon alapuló mindig. Lehet adminisztratív tévedés, kimaradt egy település, de az mondjuk fontos. Sok minden lehet, sok oka lehet. Mi ezt nem kutatjuk alapvetően, nem ez a feladatunk.
Ilyenkor az ellenérdekű féltől jön be egy információ, hogy ez nem lehet pontos, mert hát lehet, hogy kimaradt egy település, aki ismeri a piacot?
Nem, a vizsgálat folyamatával derül az ki utólag, hogy akkor, amikor indult a vizsgálat és közben, akkor nem szolgáltatott teljes körű adatot, vagy nem pontos adatot szolgáltatott az eljárás alá vont. De ezek komoly dolgok. Tehát itt a cégeket komoly ügyvédi irodák képviselik. Ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon speciális jogág, speciális szaktudást igényel, és a versenyhivatal munkáját komoly felkészültségű jogász és közgazdász szakemberek segítik az egyes versenyjogi ügyekbe és fúziós ügyekbe is, pontosan azért, hogy a lehető legjobb döntések szülessenek, meg legjobbszerű.
Mindkét oldalon, a hivatal oldalán, meg a cég oldalán.
Álláspontom szerint igen.
Ezért nehéz elképzelni, hogy egy pontatlan adat ezen a rendszeren átjöhet, de mégis átmegy.
Mégis van ilyen, hogy hiányos valami, utólag derül ki, igen.
Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Tavaly a Facebookra 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki a versenyhivatal, akkor ez volt a legnagyobb összegű fogyasztóvédelmi bírság. A gyakorlatán változtatott a társaság? Mármint a Facebook?
Tudomásom szerint igen. Be is fizették a bírságot, és tett vállalásokat. Ugye a vita abban áll, nem csak nálunk Magyarországon, de tudomásom szerint más tagállamban is indult eljárás Facebook ellen, hogy évekig, 10 évig úgy hirdette a szolgáltatását, hogy az ingyenes.
Épesző ember nyilvánvalóan tudta, hogy ez nem lehetséges.
Hát nem minden fogyasztó olvassa el az összes szerződéses feltételt, vagy amikor regisztrál, az összes hát olyan feltételt, amelyet a Facebook közöl egyrészt. Másrészt nem mindegy, hogy milyen formába tálalják, milyen mennyiségbe ezt a fogyasztók számára.
Nyitó lapjukon az volt, hogy ingyenes, és az is marad.
Igen, hát most bizonyos értelemben persze, ingyenesen lehet regisztrálni, és nem kell megadni a bankszámlát, és nem kell 5 eurót havonta fizetni. Ha így nézzük, akkor persze ingyenes, csak hát itt van egy másik dolog. Hát ugye a regisztrált felhasználók személyes adatait használják. A személyes adatokkal iszonyatosan nagy árbevételre tesznek szert, magyarul pénzt csinálnak, tehát mégse ingyenes.
Meg tudják mondani az összes gazdasági ügyfelüknek, hogy ki vagyok, mit csinálok, mit szeretek, mit szeretnék, hol nyaralok, mindent, bármit.
Nagyon, így van, álláspontom szerint nagyon bonyolult algoritmusokkal, nagyon célzott reklámokat, tehát tudnak végrehajtani, vagy teret adni ilyen hasonló reklámoknak, és ez iszonyatosan sok árbevételt keletkeztet. Az már egy másik kérdés, hogy az Európai Bizottság pedig hát azt vizsgálja, hogy hát hogyan van az, hogy egy adott amerikai cégről van szó, Európában egy adott tagállamba jegyezték be.
Írország.
Igen, nevezetesen, és hát sok piacon éri el az árbevételét, tehát valamennyi tagállamba kellene adózni, de hát ha megnézzük mondjuk a forgalmi adót, az csak egy tagállamba fizeti. És hát itt felmerül ugye az a cikkelye az Európai Bizottságnak, meg a szerződésnek, még a római szerződésből is levezethető, hogy vajon nincs-e tiltott tagállami, egyetlen egy tagállami állami finanszírozása a vállalkozás fele. De tekintetben nem csak a Facebooknál merül föl, hanem több más olyan digitális szolgáltatónál, meg nagy cégnél is, amelyik európai piacokon is érvényesül, máshol van bejegyezve, egy tagállamba jegyzi be magát. Tehát ez egy, az adózási problémák is felmerülnek, ugyanakkor felmerül a tiltott állami finanszírozás kérdése, hiszen most volt egy bírósági döntés egyébként, ahol az ír államnak vissza kellett fizetni egy komoly összeget egy amerikai cégnek megint csak. És egyébként az ír kormány üdvözölte ezt, hiszen van még sok ilyen amerikai cég, aki ott jegyezte be a székhelyét. Tehát nem csak adózási kérdések merülnek itt fel, meg erőforrás elosztási kérdések nyilvánvalóan, hanem versenyjogi kérdések is felmerülnek teljesen alapvetően. Ez a konkrét ügy egy fogyasztóvédelmi ügy, amiben a Magyar Gazdasági Versenyhivatal, tehát a magyar hatóság azt vizsgálta, hogy valóban ingyenes-e. És hát nem. Álláspontunk szerint nem. Nyilván a bíróságon dől el majd ez, tehát felmerült a gyanúja, hogy nem, mi azt mondjuk, hiszen a fogyasztók az adataikkal fizetnek.
Egy nemzeti versenyhatóságnak, bármelyiknek mennyi lapot osztanak egy ilyen vitában egy globális céggel szemben? Amikor, ha az mondjuk Írországban jegyezteti be a leányvándorlatot, akkor Írország másképp fog viselkedni, mint az összes többi ország ebben az ügyben.
A nemzeti hatóságoknak, vagy hivataloknak, nálunk ugye hivatal, nem egy adott céggel szembe osztanak lapot valójában, hanem úgy alakult a versenyjogi jogfejlődés, mint egy 150 éve, hogy van párhuzamosság benne, tehát az Európai Bizottság is indíthat bizonyos esetekben versenyjogi eljárásokat, ha több tagállamot érintő, vagy 40 millió euró fölötti ügyletről van szó, vagy bizonyos több országot érintő defúziós ügyről van szó, tehát ők maguk is eljárhatnak, és a nemzeti jog, ami harmonizált az uniós joggal, nemzeti jog alapján lehetőség van arra, hogy a nemzeti hatóság a saját piacán, tehát a magyar piacon fúziós ügyeket ellenőrizzen, tehát kötelezően bejelentendő fúziókhoz járuljon hozzá, cégfelvásárlásokhoz, vagy olyan versenyjogi vizsgálatokat végezzen, ami kifejezetten a magyar piacra irányul, nem éri el azt a szintet, hogy tagállamok közötti, és nem uniós hatáskör, és e tekintetben van egy úgynevezett munka megosztás. És hát nyilván van ügyáttétel is létezik, hogy ügyáttétel intézménye, hiszen a ECN, az a European Competition Network keretei megteremtik azt a lehetőséget, hogy adott ügyet véleményezzen a Magyar Versenyhatóság, vagy adott ügyet az Európai Bizottság áttegyen a Magyar Versenyhatóságnak. Ilyen is létezik ez a jogintézmény, még akkor is, ha nem gyakori.
Vannak úgynevezett jó gyakorlatok a nemzeti hatóságok meg a globális cégek vitájában?
Természetesen vannak jó gyakorlatok, és a GVH döntéseiben is megjelentek ilyen jó gyakorlatok. Például van olyan nagy keresőszolgáltatást működtető óriás, amelyik egy ilyen versenyfelületi eljárás keretében azonnal vállalta azt, hogy felfüggeszti a rossz gyakorlatot, azonnal vállalásokat tett, hogy hogyan tájékoztatja a fogyasztóit, tehát elhárította azonnal a problémát.
Ez a Booking.
Nem rá gondoltam, Google volt egyébként ez a konkrét eljárás, de nagyon több ilyen lezárt eljárás van, ahol azonnali kötelezettségvállalással nem volt oka a versenytanácsnak bírságot megállapítani, mert egyrészt nem sokáig követte el azt a problémát, amit bejelentettek a panaszosok, és tett azért, láthatóan is tett azért, és érthetően kommunikált a fogyasztók fele. És hát ezt méltányolta ezek szerint az eljáró versenytanács. És ilyen is van, igen, jó, tehát jó példa is van.
De ilyenkor kiderül, hogy a rossz gyakorlatot az adott cég egy ideig azért folytatta, mert nem ismerte az adott ország szabályozását, vagy azért folytatta, mert tudta, hogy nem passzol az, de kivárta, amíg valaki bejelenti?
Hát ez egy érdekes kérdés, hogy megvan-e győződve arról valaki, hogy az általa folytatott gyakorlat az nem jogszabálysértő, vagy mondjuk a jogszabály ismeret hiánya az, ami miatt ők ezt úgy gondolták, hogy ők nem követnek el semmi rosszat. Tehát ha például egy digitális összehasonlító eszközöket vizsgáló honlap, mondjuk ingatlan forgalmazással foglalkozó honlapokat hasonlít össze valaki, vagy szállodai szolgáltatást nyújtó honlapokat hasonlít össze egy szolgáltató, és mindig fölülre rak, mondjuk első helyre rakja egy bizonyos szállásfoglalónak a linkjét, akkor kutya kötelessége közölni azt, hogy ez azért van, mert így mérik a szállást igénybe vevők, vagy azért, mert ő ezért hirdetési reklám pénzt kap. Tehát ha ezt nem teszi világossá, az egy rossz gyakorlat. Ha ezt világossá teszi, akkor azzal semmi gond nincs, mert ő reklámozást hajt végre tulajdonképpen.
Azt meg szabad.
Azt meg szabad. Az influencereknél is ez a probléma. Tehát hogyha az influencerek kiírják, hogy ez egy reklám, nem pedig jó fejségből követik annyian, hanem ez egy reklám. Ezért én pénzt kapok. Tehát azért hordom ezt az órát, mert pénzt kapok érte, akkor mindenkinek világos a modell, hogy hát azért propagálja, mert pénzt kap érte.
Jó, de az emberek nem olyanok, hogy ugye világos ezt, modelleket
szeretik. Ezt, hogyha megszegi valaki, akkor én nem állítom azt, hogy tudatos, de hogyha itt nagy árbevétel forog kockán, akkor igen, lehet, hogy azt mondja, hogy hát még annak árán is megéri, hogy kifizetem a bírságot. Ilyen is létezhet nyilvánvalóan. Én inkább azt gondolom, hogy gyorsan változik a világ, főleg a digitális világ, gyorsan változik az emberek viselkedése is, a fogyasztói csoportok viselkedése, a kereslet-kínálat is gyorsan változik, újabb és újabb technológiák jelennek meg, újabb és újabb módszerek is jelennek meg, és én úgy gondolom, hogy anélkül is elkövethet valaki jogszabálysértést, hogy tudná azt, hogy elköveti. És nem véletlen az, hogy ez a szakma olyan irányba megy, hogy gondolkodnak az ilyen versenyhatóságok, hogy viselkedés közgazdást alkalmazzanak.
A Booking.com is egy óriás bírságot kapott, változtatott a gyakorlatán, ugye az volt a jel, hogy egy nagy lelki nyomást helyezett a szállást keresőre, mindjárt elfogy, még 17-en keresik, változtat a gyakorlatán?
Én bevallom, nem néztem meg a Bookingot, miután tudtam, hogy én a gazdasági versenyhivatalban fogok dolgozni, én a Facebookról is lejöttem, mint egyén, ezért én nem néztem meg ezt a két szolgáltatót, hogy változtatott-e a gyakorlatán. Az pedig, hogy mekkora bírságot kapott, hát ez relatív, mert mondjuk a magyar árbevételéhez képest sem eltúlzó a bírság, ha meg cégcsoport szinten nézem ennek a holland cégnek a csoport árbevételét, akkor meg azt gondolom, hogy ez egy bolhacsípésnyi bírság, hiszen itt nagyon-nagyon sok árbevételről van szó. Azt kevesen tudják bizonyára, hogy nagyon komoly jutalékot szed a Booking a szállásadóktól, hogyha rajta keresztül foglalnak szállást. És hát előfordul, hogy mondjuk egy magyar szálláskereső, egy budapesti lakos Hévízre a Bookingon keresztül foglal szállást a magyar piacon. Uh-huh. Ugye itt is fölmerül az, hogy legalább akkor legyen tisztában az üzleti modellel, tehát legyen jogszerű ez az egész, ha már az adózási kérdés még nem dőlt el. Hogy ezt a tevékenységet, mikor a magyar fogyasztó magyar szolgáltatást, magyar szállodába, Bookingon keresztül vesz igénybe, ezt ugye maga a multinacionális vállalat az árbevétellel kiirányítja egy más országba, és ott adózik. Ez sincs rendben, álláspontom szerint, de nem akarok adózási kérdésekbe belemenni. Versenyjogi kérdések a mi területünk, és hát úgy gondolom, hogy a versenytanácsnak a döntésében leírt problémák, azok valós problémák voltak, hiszen korábban Bookingon foglaló felhasználóként valóban én is tapasztaltam ilyet, hogy hamagyorsan foglaljam le ezt a szobát, mert már csak egy van belőle, mondjuk. Tehát csak egyet említek a sok közül.
A képalkotó diagnosztikai eszközök ügye az egy klasszikus versenyjogi ügynek látszik. Itt világosan látszott, hogy leosztották a piacot, megbeszélték, hogy ki lesz. De itt több cég is mentességet kapott, mert egy feltáró tevékenységet folytatott. Annak mi lehet az oka, hogy egy cég menet közben azt mondja, hogy én mégis kiszállok, és hagyom a többit bukni?
Hát ez nagyon egyszerű. Én nem szívesen beszélek kartelügyekről, mert most is van folyamatban jó néhány. Tehát azok a sajtóorgánumok, amik azt sugallják, hogy a GVH-ban túltengnek a fogyasztóvédelmi ügyek, azoknak csak azt tudom mondani, hogy nyugtával dicsérjük a napot. Még hosszú az év. Van bőven kartelügy is a GVH-ban. Az említett, konkrétan említett ügyben ha horizontális kartelbe szerveződnek cégek, és elkövetnek, mondjuk közbeszerzési tender volt, elkövetnek ebbe az eljárásban jogsértést, akkor az világos, hogy lehetnek olyan bizonyítékai az eljáró hatóságnak, amit már nem lehet tagadni. Van az a pont. Ekkor természetszerűleg van arra lehetőség, hogy egy adott cég, vagy több cég jelentkezzen úgynevezett együttműködésre, és hát feltáró őszinte vallomást tegyen. Most idézőjelbe mondom, párzamosan a büntetőjoggal. Tehát igazából ez egy majdhogy nem a vádalkóhoz hasonló jogintézmény. Tehát van arra jogszabályi lehetőség, hogy azt mondja a cég, hogy igen, elismerem, vétettem, egyeztettünk, akár az árakról, vagy bármiről, és feltáró vallomást teszek. Ez mindenképpen elősegíti az ügynek a lezárását, a mielőbbi lezárását. És egyáltalán nem biztos, hogy itt mondjuk bűncselekmény is felmerül, de az biztos, hogy akkor elismerik a felek, vagy néhány érintett elismeri a kartelezés tényét. Nem biztos, hogy mindenki elismeri természetszerűleg, és olyan is lehet, hogy van vétlen a dologba. Olyan is előfordulhat egy konkrét ügybe akár. Hogy több cég érintett, nagyon régóta csinálják, van, aki vétlen, csak úgy sodródott bele, de van főszervezője mondjuk, vannak egyetértők. Tehát nagyon sok féle forma létezik ebbe az esetben is, és hát ezt a jogszabály, a jogalkotó azt méltányolta, hogyha valaki elősegíti a vizsgálatot, tehát együttműködik hatósággal. És ez más szempontból is jó, hiszen hogyha ez a cég még valaha szeretne a közbeszerzési piacon jelen lenni, meg részt venni tenderbe, akkor nyilván azt tudja csinálni, hogy egy jogerős, vagy véglegessé vált, először véglegessé vált, ezt mondom, majd jogerős versenytanácsi határozat után elmegy öntisztázásra a közbeszerzési hatósághoz. Most az öntisztázásnak is szigorú jogszabályi feltételei vannak, méghozzá az, hogy együttműködötte a hatósággal, megtérítette a kárt, ha azonosítható volt a kár, meghozta azokat a szervezeti változtatásokat és személyi változtatásokat, amik azt garantálják, hogy legközelebb nem követi el. Tehát szigorú konjunktív feltételei vannak annak, hogy ő megint csak zöld utat kapjon a közbeszerzési piacra. Ezért aztán azt kell, hogy mondjam, hogy ha már valaki lebukik, akkor érdemes a hatósággal együttműködni.
Van olyan ágazata vagy ága a közbeszerzési piacnak, amelyet sikerült már megtisztítani? Tehát ahol korábban jellemző volt, hogy leosztották a piacot, megegyeztek árban, mindenben, de ma már nem teszik, mert tudják, hogy ott nem érdemes?
Vannak sikerek, a közbeszerzési piac nincs így felosztva. Klasszikus értelemben építésberuházás, árubeszerzés, szolgáltatás, megrendelés, meg aztán koncessziós típusú eljárásokra van osztva, és nyilván statisztikailag ki lehet azt mutatni, hogy egy adott évben a 9, körülbelül 10.000 vagy 9.600 eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás összértékben, ami 3.430 milliárd forint, a magyar GDP mintegy 6-7% közé esik, ez a tavalyi adat, hogy abból mennyi az építés beruházás, mondjuk 1.900 milliárd. Nyilván a nagyértékű beszerzések, ebbe beletartoznak az építésberuházások, az egészségügyi beszerzések, CPV kód szerint beletartozhatnak más szolgáltatástípusok, azok veszélyeztetettebbek ilyen szempontból, tehát ha valaki mondjuk hát csalni akar, vagy túlárazni, akkor ez egy jobb terep. A nagyértékű beruházás mindig jobb terep, mint a kicsi. Azzal minek bajlódni, ugye? Nyilván ilyen rálátása van a hatóságoknak. És azt szeretném még mindenképp hangsúlyozni, hogy a hatóságok azok nem tudnak mindig napra készen azonnal beavatkozni, mert a jogszabályokban megvan a dolguk, hogy mikor kell nekik befigyelni, ellenőrizni, beavatkozni. Itt az ajánlatkérőknek van óriási felelőssége, akiknél a pénz van, a kedvezményezetteknek, akik elköltik ezeket a pénzeket, hogy jól készítsék elő, és ne adjanak teret visszaéléseknek, hanem a versenyt erőltessék. Az egész versenyjog és közbeszerzési jognak is az az egyik alapvetése, hogy a verseny fele kell törekedni.
De azzal tud valamit kezdeni egy hatóság, hogyha az, akinél a pénz van, meg az, aki azt szeretné megszerezni, az tulajdonképpen egy csapatban játszik.
Természetesen, hát ha erre utaló jel van, az egy nyilvánvalóan irányított közbeszerzésnek hívják, jogsértés, tehát jogorvoslati eljárási lehetőség van az ilyen viselkedéssel szemben. Van utólagos beavatkozási lehetőség is, bármelyik ellenőrző szerv részéről, legyen az bármelyik irányító hatóság, vagy miniszterelnökség, vagy közbeszerzési hatóság. Van szerződés teljesítésében elkövetett jogsértés ellenőrzési lehetőség, ez is a közbeszerzési hatóság, és minden más olyan versenyjogi jogsértés, ami vertikális kartelre vonatkozik, az ön által említett példa leginkább ezt akarja, vagy ehhez hasonlít, vagy akár horizontális kartel, hogy összejátszanak az ajánlattevők, ott hát versenyjogi eljárás indítható. Tehát van erre lehetőség. Azt pedig tapasztalatból tudom mondani, hogy az nem úgy van, hogy valaki betelefonál, hogy hát itt azt látom, a szomszéd asztalnál éppen karteleznek. Ez nem életszerű. Az sokkal életszerűbb, hogy a versenyhatóság bizonyítékot szerez a kartelezésről, és kivizsgálja. Olyan is volt már, hogy az úgynevezett kártel chat szobába valaki bejön, és anonim módon bejelentést tesz. Ez egy olyan lehetőség, amely 2015-ben, ha jól tudom, elnyerte az Európai Bizottság elismerését is. Ez egy olyan magyar vívmány, ez a kártel chat lehetőség, hogy anonim módon bejelentést tehet bárki, hogyha kártel gyanúja van. Tehát van arra hatósági lehetőség, hogy beavatkozzon a folyamatba valaki, hogyha jogsértést tapasztal.
Nyomoz a versenyhivatal? Azt mondta, bizonyítékot szerez, az egy aktív magatartást feltételez.
Igen. Aktív magatartást folytat a versenyhivatal. Nem rendvédelmi szerv a gazdasági versenyhivatal, viszont a jogszabály szerint, a TPDT tisztességtelen piaci magatartásról szóló törvény szerint van arra joga, hogy bírói engedéllyel házkutatást tartson több helyszínen, és tárgyi digitális, egyéb tárgyi iratokat, bizonyítékokat foglaljon le.
Azt mondta, nyugtával dicsérjük a napot. Milyen típusú ügyekben dolgoznak most?
Hát ez az, amiről nem beszélhetek, folyamatban lévő ügyekről. Nézzék el nekem a...
Hogy melyik ágazatban
dolgoznak? El nekem a kedves hallgatók, hogy folyamatban lévő kartel ügyekről azért nem beszélhetek, mert ezek zárt ügyek. Ha felmerül a jogsértés gyanúja, azt a versenytanácsnak van joga kimondani. Tehát amíg ezek vizsgálati szakaszban vannak, addig hát a, mondhatom azt is, hogy mind a haza, mind a fogyasztók érdekében én nem kommunikálhatok ezekről. Abba a pillanatban, hogy ezek napvilágot látnak, a versenytanácsnak a döntését hát letölti, vagy letöltik az érintett felek, és mondjuk kézbesítetté válik a végleges döntés, abban a pillanatban már nyilván nem zárható ki, hogy egy adott érintett is kommunikál róla, vagy akár a versenyhivatal is, de megmondom őszintén, hogy nagyon szívesen válaszolok minden kérdésre, de most erre nem szívesen, mert legyen csak annyi, hogy korábban indult több olyan kartel gyanúban is ügy, ami az idén záródni fog.
Van-e jelentősége a hivatal szervezeti átalakításának, amivel ön belépett?
Persze, hogy van. Hát én azt szeretném, hogyha gyorsabb reagálású lenne a hivatal, és már az is egyébként. Az elmúlt időszak több mint 3 hónap lehetőséget teremtett arra, hogy meghozzam mindazokat a szervezeti, személyi és egyéb változtatásokat, amely a jövőbe azt segítik elő, hogy a hivatal gyorsabban, precízebben és pontosabban tud dolgozni, és hát itt egy változást kell érzékelnie majd a külvilágnak, a fogyasztóknak, a kommunikációba is, hiszen na nem kartelügyekbe, hanem úgy gondolom a fogyasztóvédelmi ügyekbe elég erőteljes kommunikáció zajlott az elmúlt hetekben, pontosan azért, mert itt a Covid járványra is tekintettel az úgynevezett sérülékeny fogyasztói csoportok érdekének a védelme az előtérbe került, hiszen a beteg emberek vagy a gyerekek sokkal, de sokkal kiszolgáltatottabbak a felnőtteknél mondjuk, vagy az egészséges embereknél, és őket mondjuk nem világos reklámokkal, vagy jogszabálysértő hirdetésekkel félrevezetni, azt gondolom, hogy sokkal nagyobb kárt okoz. Ezért aztán a beavatkozás, hogy mondjuk megtiltunk egy bizonyos hatóanyagot, vagy annak a terjesztését, vagy annak a reklámozását, az természetszerűnek tartom. Az más kérdés, hogy hát akit eltiltunk a tevékenységtől, annak nem esik jól, és hát nyilván rosszul érinti anyagilag is. De hát azt gondolom, hogy első az egészségvédelme, másodlagos az anyagi kérdés, egy adott vállalkozás profitja.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.